Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak, függetlenül attól, hogy a készítmény társadalombiztosítási támogatásban részesül-e, szemben a 27%-os általános áfakulccsal. A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszer kiadásait. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Mégis átveheti az állam Balási Gyula cégeit, 26 milliárd forint könnyen mozgósítható pénz lehet a vállalatoknál. Meglepő fordulatot vett a NER korábbi kommunikációs csúcs cégeinek ügye. A kormányzat alig másfél hónappal a miniszterelnöki elutasítás után mégis fontolóra vette Balási Gyula cégcsoportjának állami átvételét, amit a vállalkozó maga ajánlott fel az elhíresült interjúban. A Telex információi szerint a munkával két nemzetközi tanácsadó céget bíztak meg, a folyamatnak pedig augusztus elejére kell lezárulnia. A legfrissebb 2025-ös beszámolók szerint a cégcsoport nettó eszközértéke 55-60 milliárd forint körül lehet, a bankszámláikon és pénztáraikban pedig több mint 26 milliárd forintnyi könnyen mozgósítható pénz volt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tárt fel szabálytalanságot az élelmiszeráruházláncok akciós árazásánál. Az ellenőrzéseket az elmúlt hónapokban végezték, tájékoztatta az MTI-t a szervezet. Azt írták, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok az akciós árak feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazását ellenőrizték. A kormányhivatalok országos ellenőrzése nagy élelmiszeráruházláncok üzleteire terjedt ki, ahol 15 féle tartós élelmiszer kategóriában vizsgálták 300 termék ártörténetét. A hatóság szerint a vállalkozások többsége megfelelően ismeri és alkalmazza a jogszabályt, de a fogyasztók érdekeinek hatékony védelme érdekében továbbra is szükség van a rendszeres ellenőrzésekre. Hamarosan megkezdjük a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálatát és egy olyan jogszerű, ugyanakkor méltányos megoldás előkészítését, amely figyelembe veszi az érintettek jogos érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a jogszabályi kereteket is, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszin Szendi Romulus bejegyzésében emlékeztetett rá, az elmúlt időszakban megkezdték azon katonák helyzetének rendezését, akiket a korábbi fiatalítások során méltánytalanul bocsátottak el a magyar honvédségtől. A cél világos, ahol lehet, helyre kell állítani a rendet, igazságot kell szolgáltatni, és vissza kell adni a katonai szolgálat becsületét, jegyezte meg. Tovább nőtt, június eleje óta legmagasabb szintre emelkedett a kőolaj jegyzése, ma reggel az egyre mélyülő közel-keleti konfliktus hatására az irányadónak számító északi tengeri Brent olajfajtája hortonkénti ára 2,24 $ emelkedéssel 96,31 $ állt röviddel 8 óra előtt. Egy hete ilyenkor mintegy 12 dollárral alacsonyabban 84,45 $ állt a Brent. Az amerikai középső parancsnokság közben ma reggel bejelentette, hogy befejezték 12. egymást követő éjszakai csapássorozatukat Irán ellen, ami ezúttal 5 órán át tartott. 5,9 millió új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban 2026 első fél évében, ami 5,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, közölte az Európai Autógyártók Szövetsége. A kereslet elsősorban az elektromos, a hibrid és a töltős hibrid autókra nőtt, miközben benzinesből és dízelesből is kevesebbet adtak el. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban a régiónkban, valamint az Alföldön futó záborok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
...1332-ben szentelték fel, az évszázadok során leégett, majd újjáépítették a tájai Szent László templomot. Az elmúlt két év során a templom teljes külső felújításon esett át, július 5-én pedig ünnepélyes keretek között áldotta meg Ternyák Csaba egri érsek. Műsorunkban felidézzük az ünnepi szentmise pillanatait, melynek elején Rózsa György, az egyházközségi képviselőtestület világjelnöke köszöntötte a főpásztort.
Eger mindig is szorosan kapcsolódott tájához. Tája több mint 100 éve az egri érsekség joghatósága alá tartozik. A plébánia templom elődje közel 750 éves múltra tekint vissza. Magánviselve a történelmi korok viszontagságait. 1332-ben a tájai Szent László plébániája azonban már biztosan állt, hisz szerepelt a pápai tizedjegyzékben. Templomunk többször leégett, számos újjáépítésen, felújításon esett át, mire az elmúlt időszak külső rekonstrukciójának köszönhetően mai pompájában kimagaslik a történelmi település középpontjában. Érdemi kibővülés a 17. század közepén történt, azonban a legnagyobb és legtöbb felújítás a település fénykorában a 18. században zajlott. Most, 2026-ban itt állunk egy külsőleg teljesen felújított egyházi, kulturális, történelmi örökségben. Jó érzés, hogy a mi életünkben megélhetjük azt, hogy ez az örökség nem vész el, hanem főtisztelendő érsek úr és az egri egyházmegye támogatásával megújulva marad fenn a jelen, valamint az utánunk jövő generációk számára. Világjelnökként bízom abban, hogy nem csak a külsőleg újult meg templomunk, hanem a jövőben, hitben is kibővülő katolikus közösségben. Kérjük ehhez főtisztelendő érsek úr imádságát, hogy minél többen ismerjék fel az Istennel való kapcsolat fontosságát, hogy templomunkban minél tovább fennmaradjon a hitélet. Bízom abban, hogy ez a templom a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás jelképe lesz minden idebetérő ember számára. Tisztelt érsek úr, kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje érsek urat szolgálatában. Adjon önnek mély hitet, egészséget, bölcsességet, erőt a küldetéséhez, és kérjük áldja meg ezt a felújított templomot, és imádkozzon értünk.
Prédikációjában Ternyák Csaba egri érsek egyebek mellett az emberméltóságáról beszélt, őt hallják műsorunk folytatásában.
Ennek a mai nagy ünnepnek, hiszen tája nagy ünnepéről van szó, hosszú évek óta nem került sor ilyen nagy felújításra a templomon, különleges üzenetei vannak. Már a szentmise könyörgése arra emlékeztet bennünket, hogy az Isten Szentfia megaláztatása által fölemelte az elesett emberiséget. Ezek a nehezen felfogható szavak miről is szólnak? Azt jelentik, hogy az elesett emberiség az Éva és Ádám bűnével a bűnös állapotba lépett, és elveszítette azt a méltóságát az emberiség bennük, amelyre Isten eredetileg teremtett bennünket. Gyakorlatilag az ember ellentmondott azóta is minden alkalommal a bűnben Isten tervének. Ki szabadíthatott volna meg bennünket ebből a nyomorúságos emberi állapotból, ha nem az, aki az első tervét az emberről megalkotta. Saját képére és hasonlatosságára alkotott bennünket. Hatalmas nagy méltóságra emelt. És aztán ezt a nagy méltóságot az ember nem tartotta olyan értékesnek, amelyhez ragaszkodnia kellene. A bűnbeesés révén elfordultunk az Istentől. Volt azonban Istennek egy második terve is arra, hogy az embert üdvözítse és megmentse abból az állapotából, amelybe a bűn miatt süllyedt. Erről szól a könyörgés. Te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Eddig az elesett emberiségről gondolkodtunk. Most pedig arról, hogy az Isten fölemelte ezt az elesett emberiséget. De milyen módon emelte föl? Egészen különleges módon. Ez csak az Isten képes erre, hogy egy ilyen tervet alkosson meg és hajtson végre. Szent fia megaláztatása által. Azzal, hogy nem ragaszkodott Isten fiúi mi voltához, hanem egy lett közülünk. Vállalta a mi bűneinket, vállalta a mi bűneinkért járó büntetést, sőt megfizette a válságlevelet mindannyiunk bűneinkért. Maga az Isten. Ő szállt le Jézus Krisztusban azért, hogy fölemelje az elesett emberiséget. Ő megalázta magát, hogy bennünket fölemeljen. Mekkora nagy szeretet. Mekkora nagy erő van ebben. Ilyenre talán néhány szülő képes, hogy ilyet megtegyen a gyermekéért, aki szembeszáll vele, aki engedetlen, aki megtagadja a parancsait, és lehajol hozzá azért, hogy ennek ellenére fölemelje, és egy B-tervet léptet életbe, azért, hogy megmentse a gyermekét. Sőt, ennél sokkal többet tesz. Hiszen a megváltásban sokkal többet kaptunk, mint amit az Isten eredetileg tervezett az emberről. Mert gyermekeivé fogadott bennünket. Jézus Krisztusban mi az ő testvérei és az Isten gyermekei lettünk. Milyen nagy az embernek a méltósága. Milyen nagy is az a méltóság, amelyre emelt bennünket az Isten. Fölemelt magához. Embereket, csak ideig, óráig élő embereket meghívott az örök élet örömére. Ezért mondja azt, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából. Erről szólt a könyörgés. Adj szent örömet nekünk. És ez a szent öröm hol érne bennünket leginkább utol, mint éppen egy ilyen szent helyen, mint ez a csodálatos tájai templom. Adj szent örömet nekünk. Ma szent öröm él a szívünkben, hogy az Úristen megadta érnünk ezt a napot. Szent öröm él bennünk, és újjong Sion leánya, hallottuk az első olvasmányban Zakariás prófétától, mert közeleg királyod. Ez a király ki más lenne, mint maga a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztustól. Ezért újjongunk és örvendezünk. Minden okunk megvan rá. És aztán Szent Pál apostol mintegy folytatja ezt a gondolatot, hogy ti már nem a test, hanem a lélek szerint éltek. Erre szól a meghívásunk, mert benne lakik, bennünk lakik Isten szent lelke. Mióta lakik bennünk Isten szent lelke? Már akkor, legelső alkalommal megkaptuk a szent lelket, amikor megkereszteltek bennünket. A keresztségben már kijárat ránk a szent lélek, amelyet, akik megbérmálkoztak, a bérmálásban megerősített bennünket a szent lélek adományaival. És a mai szentmise elején a szentelt vízzel való meghintés az erre emlékeztetett bennünket, arra a fürdőre, a keresztség fürdőjére, amelyben megtisztultunk az áteredő bűntől és személyes bűneinktől is, akik felnőttként keresztelkedtek. Ez a csoda, hogy az Isten így emel fel bennünket, megtisztít, magához emel, és bennünk lakik. Nagy a mi méltóságunk. Isten gyermekeinek a méltósága. És ha Isten gyermekei vagyunk, külön-külön, akkor egészen más az egymáshoz való kapcsolódásunk is. És ezt nekünk keresztényeknek egészen mindennapokban is tudatosítanunk kell, hogy nem viszonyulhatunk egymáshoz idegenként. Mi nem vagyunk idegenek egymás számára. Akkor is, hogyha esetleg nem ismerjük egymást jól. Fontosak vagyunk, mert a keresztségben testvérek lettünk. Mert hogyha a másik ember is Isten gyermeke, meg én is, hát akkor ebből csak egy dolog következik, hogy akkor egymásnak testvérei vagyunk. Végig gondoltuk már ezt. Valaha is hoztunk az életünkben olyan döntést, igen, persze, sokszor, de tudatosan újra és újra olyan hétköznapi döntéseket kell hoznunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy a másik emberben, a szomszédban, vagy akivel esetleg valami miatt pörlekedtem és haragnak a szele ütötte meg a kapcsolatunkat, hogy ezt felejtsük el. Borítsunk rá fájtlat, mert egymásnak testvérei vagyunk, és Istennek a gyermekei. És akkor Szent Pál apostol egy helyen ezt még úgy boncolgatja, hogyha egymásnak testvérei vagyunk, ha az Isten gyermekei vagyunk, az még mindig nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Mivé leszünk? Valakinek a gyermekei, egyúttal az örökösei is. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, az azt jelenti, hogy az Isten örökösei vagyunk. Nekünk teremtette az egész világot. A miénk ez a világ, ránk bízta, hogy ápoljuk, vigyázzunk rá. Benne van a teremtés védelem minden gondolata, amelyről Ferenc pápa két enciklikát is kiadott. Ránk bízta az Isten, a világ örökösei vagyunk, hogy vigyázzunk rá. Vigyázzunk a vízre, vigyázzunk a növényekre, vigyázzunk az állatokra. Az életnek mi vagyunk a koronája. És ránk bízta ezt az egész teremtett világot. Milyen hatalmas, nagy a mi felelősségünk. És ez a felelősségünk akkor domborodik ki igazán, hogyha azt is végig gondoljuk, hogy hát ez a szép templom miről beszél. Ez a kövekből, hatalmas nagy kövekből, váderkövekből épült templom, amit ilyen magasra emeltek évszázadokkal ezelőtt. Hány kő van ebben? És ezek milyen szépen illeszkednek egymáshoz? Szent Pál azt mondja egy helyütt, ti mint élő kövek épüljetek egymásra. Mi vagyunk itt, akik megtöltjük ma ilyen szépen ezt a templomot, mi vagyunk az igazi templom. Az élő kövekből épült templom, mi vagyunk. Ez a templom, amit körülvesz bennünket, gyönyörű. De ezek csak kövek. Ami igazán számít, az a lelki templom, amit mi felépítünk. Ez a mi hivatásunk, ez a templom tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy hogy legyünk keresztények. Hogy éljünk, hogy viszonyuljunk egymáshoz. Mert abból ismernek meg bennünket, hogy kik vagyunk, mint az első keresztényeket, hogyha szeretjük egymást. Nézzétek, mondták, mennyire szeretik egymást. Mi vajon szeretjük annyira egymást, mi keresztények, hogy erről ismernek meg bennünket azok, akik a templomot már esetleg elhanyagolták, az imádságot már nem gyakorolják, már távol kerültek az egyháztól, és bizonytalanok, hogy egyáltalán ide tartoznak, vagy nem. Sajnos a mai világ kísértései sok embert kívül visznek az egyház kötelékén. De az Isten mindig mindenkit visszavár, hív, hogy kapcsolódjon be az egyházközség életébe, hogy legyen aktív tagja. Ne csak ha megkérdezik, hogy milyen vallású, akkor azt mondja, hogy katolikus, jobb esetben. Hanem a gyakorlatban is, testvérek, felelősek vagyunk egymásért. Nem annyira az egyházért, azt majd az Isten elintézi. Egymásért és saját magunkért. A saját méltóságunkért. Hogy kik vagyunk mi. És komolyan vesszük-e azt a meghívásunkat, hogy mi Isten gyermekei, egymás testvérei, és az Isten gyermekei, örökösei, Jézus Krisztusnak pedig társ örökösei vagyunk. Ez az a csodálatos valóság, amely miatt a mai evangéliumban Jézus nem kér az atyától. Mi, amikor imádkozunk, legtöbbször valljuk meg őszintén, legtöbbször kérni szoktunk. Néha előfordul talán, hogy hálát is adunk. De vajon azt, amit a mai evangéliumban Jézus tesz, kibúdjan-e belőlünk a dicsőítésnek az imája? Mert Jézus ma erre ad nekünk példát. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Jézus arról beszél, hogy nem az írástudóknak, meg a farizeusoknak beszél Isten országáról, vagy nem azok értik meg igazán ennek a lényegét, hanem az egyszerű és tanulatlan emberek, akik ráéreznek arra, hogy az Isten szeretet, és hogy az Isten bennünket magához akar emelni. Az Isten vágyik a mi viszont szeretetünkre. Mert ő az, aki előbb szeretett minket. És tőlünk csak azt várja, hogy válaszoljunk. Válaszoljunk szeretettel az ő szeretetére. Ezért olyan jó nekünk eljönni a templomba. Mert itt a templomban róla tanulunk. Az Istenről. Hozzá imádkozunk. Itt találkozunk egymással, és nem idegenként köszöntjük egymást, hanem testvérekként, mert összetartozunk, mert Isten gyermekei vagyunk. És ez a templom felüdít bennünket. És az a nap, amikor ide eljövünk imádkozni, az más, mint a többi napok. Az sokkal értékesebb, sokkal emelkedettebb. Akkor megtelik a lelkünk örömmel, békességgel, hálával, Isten dicséretével. Amikor a templomba vagyunk, akkor eszünkbe jut, hogy Isten, amikor felemelte az elesett emberiséget, akkor bennünket is felemelt. És ő alig várja már, hogy bocsánatot kérjünk tőle, hogyha bűnök terhelnek bennünket. Ő alig várja, hogy feloldozhasson. Alig várja, hogy a gyóntatószékben azt mondja a pap szavával, én feloldozlak téged bűneidtől, menj és többé ne vétkezzél. Ezt várja, és aztán önmagát adja nekünk az oltáron. Hát kell ennél több. Van ennél nagyobb dolog, amit az Isten az embernek adhat. Önmagával táplál minket, aki a szent áldozásban az ő testét magához veszi, az az örök élet kenyerét veszi magához. Az örök élet pedig az, hogy megismerjük az Isten. Megismerjük, vele és általa éljünk, hogy képesek legyünk nap mint nap új életet kezdeni, vele járni életünk útján. És nem rettegésben élni, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz majd, amikor öreg leszek, hogy lesz életem végén. Nem. Tudjuk azt, hogy van egy szerető mennyei atyánk az égben, aki számunkra az örök életet, az örök boldogságot hirdette meg, és oda hív és vár bennünket. Igaza van Ferenc pápának, amikor arról írt abban az enciklikában, amelyikben meghirdette a remény évét, hogy számunkra a halál már nem valami félelmetes valóság, hanem olyan, mint egy átjáró, hiszen Jézus Krisztus a feltámadásával egy átjárót nyitott a halál falán. Átjárót a mennyországba. Az életünk nem a semmibe torkollik. Az életünk Istenhez vezet. És aki ebben hisz, akkor az az igazán keresztény. Mert a mi kereszténységünk nem abból áll, hogy mi hisszük azt, hogy az Isten létezik. Hát ezt sokan mások is hiszik, nem keresztények is. Sőt, ezt még a sátán is nem hiszi, a sátán tudja. A sátán tudja. Mi hisszük. Mi hisszük, és hisszük azt, hogy ő úgy teremtett bennünket, mint ahogy egy fiatalon megtérő lány mondta, hogy amikor megtért, és úgy érezte, hogy az Isten eltelik az Istennel, akkor visszagondolt arra, hogy korábban az életében volt egy űr, volt egy üres hely, egy betöltetlen hely, valami ürességet érzett. És amikor végre rátalált a hitre, akkor megszűnt ez az üresség. Isten töltötte be az életében azt a helyet, amelyet ő saját magának teremtett. Mert ahogy Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Nyugalmat és békességet csak az Istennél találhatunk. És ebben a zaklatott világunkban. Hát ki az, aki fölmerné tenni a kezét, ha azt kérdezném, hogy vágyik-e egy kis nyugalomra, egy kis békességre, szeretetre, nem gyűlöletre. Mindannyian erre vágyunk. Isten ezt kínálja nekünk. Erre hív bennünket. Ezért olyan jó nekünk ő hozzá tartozni. Ezért olyan jó nekünk megerősíteni hozzávaló tartozásunkat. És megújítani az életünket. Meg kell újítani az életünket. Egyszer? Nem. Kétszer? Nem. 70-szer, 7-szer kell megbocsátani is, önmagunknak is megbocsátani, 70-szer, 7-szer kérni az Istentől a bocsánatot, és 70-szer, 7-szer dicsőíteni őt mindig, hogyha gyengeségből elestünk, fölállunk és folytatjuk, újra kezdjük. Ez a keresztény életben a legnagyobb csoda, hogy mindig újra kezdhetjük. Gyerekeknél van ilyen ugye az iskolában, hogy valakit osztály ismétlésre ítélnek. Hát bennünket a nagy életben az Úristen hányszor ítélhet osztály ismétlésre? De az nem szégyen. Újra kezdjük. Újra kezdjük, mert vágyunk arra az örömre, amit egyedül csak Isten tud megadni nekünk. Azt kívánom a tájaiaknak, azt kívánom a vendégeknek, hogy ez a mai templom megáldási alkalom legyen egy jó lehetőség arra, hogy megújítsuk az életünket. Itt a lehetőség. Most. Ne holnapra halogassuk. Ma. Ma kell megtérni. Ma van itt az üdvösség napja. Amen.
Tányák Csaba egrieseket hallották, aki július 5-én táján áldotta meg a felújított Szent László templomot.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autorehegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A Szent Cég sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leo pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándok helyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leo pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassino-i apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autórehegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autórehegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokasságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
Leo pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauríció, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauríció ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt, szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit. Meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap, mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szentatya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
XIV. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hálae szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztatok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretetközösség elmélyítésének módjait intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra a magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E hatodik alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Fecske Csaba, templomok. A kálvinista templom a fürgébb, de követi hamar harangzúgással bátyja, mert hogy Árpádkori, a pápista is. Golyvás nyakú ez, a másik meg köpcös paraszt kinézetű. Egymás szavába vágva vitatkoznak hosszú percekig. Nyelvükre veszik néhány száz esztendő komor históriáját, kiteregetni való bibliás pletyka is akad, győzködik egymást, de nincs köztük harag.
Elhangzott Fecske Csaba templomok című verse, amelyet Fejér István előadásában hallottak. Fecske Csaba költő 1948-ban született Szögligeten. Gyermekkora óta írt verseket, első költeményét 14 éves korában közölte a Szabadföld. 62-től élt Miskolcon, 24 évig dolgozott a kohászati gyárépítő vállalatnál különböző beosztásokban. Eredeti foglalkozása öntőipari technikus. 69-től publikált rendszeresen, első kötete az Arcok holdudvara 1978-ban jelent meg. Az Alföldtől a Vigiliáig számos folyóiratban helyet kaptak alkotásai, rendszeresen írt napi és heti lapokba. Versei elhangzottak a rádióban és televízióban, pódiumokon, több költeményét megzenésítették, mintegy 50 antológiában olvashatók az írásai. Ő volt a vezetője az Új Holnap című lap tehetséggondozó műhelyének, az Új Holnap stúdiónak. Fecske Csaba 2005-ben hunyt el.
A nap imája.
Távolítsd el, Uram, tőlem azt a szomorúságot, amelyet önszeretetem ébreszthetne bennem fájdalmaim és a világi dolgok miatt, melyek nem volnának összhangban szívem vágyaival, és nem szolgálnának a te dicsőségedre, hanem ébresz bennem a tiédhez hasonló szomorúságot, hogy így a fájdalmaim haragot csillapítására szolgáljanak. Add, hogy szomorúságom, üdvösségem és megtérésem alkalma legyen, hogy az egészséget és az életet már csak azért óhajtsam, hogy érted, veled és benned használjam fel, és vigyem végig,